Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 35. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 35. Zsoltárunk első versét, Perej Uram perlőimmel. Elfoglalva folytassuk könyörgésünket, amelyet énekben mondunk Istenünkhöz. A 166. dicséretünk mind a négy versét énekelve. A 166. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 21. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Víg Tamás presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, és azon belül is arról szólnak, amit a Szentlélek Istennel kapcsolatosan vallunk.
Mit hiszel a közönséges keresztjén Anya Szent Egyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy ki-ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát, igaz voltát, kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Hallgassuk a következőkben Isten igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetében a 19. verstől a 26. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, és felkereste Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Isten segítsen meg bennünket, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét, velünk kapcsolatos akaratát. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, te vagy az egyház feje, akarója, végrehajtója minden időben, hiszen te vagy az, aki a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjtöd a te választottaidat az evangélium által. Dicsőítünk téged Jézus Krisztusért, az evangéliumért, akiről bizonyságot tehetünk, akit megismerhetünk a kijelentés által, és aki felől bizalmat munkálsz a mi szívünkben szent lelked által. Könyörüljél meg rajtunk, hogy ne csak testileg, hanem lelkileg is, szívünk szerint lehessünk a te népednek tagjává. Köszönjük, hogy ma is ezen fáradozol közöttünk, amikor igét adsz elénk. Kérünk is azért, hogy adjad, hogy a te igédet érthessük. Adjad meg nekünk, hogy a mi szívünk megmozduljon a te igét hallatán, hogy készek legyünk engedni te neked, ha kell bűnbánattal, ha kell engedelmességgel, bizalommal, szeretettel. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, és így kérjük az értelmét is ennek az összejövetelnek, hiszen ha te nem szólsz, ha nem vagy itt közöttünk, akkor céltalan és értelmetlen a mi összegyülekezésünk, de veled minden a miénk. Ezért áldunk és magasztalunk, dicsőítünk és imádunk téged. Köszönjük, hogy meghallgatod a hívők buzgó könyörgését. Így tárjuk előtted fel a mi szívünket, és hozzuk eléd parancsod szerint kérésünket. Amen. Folytatva könyörgésünket a 234. dicséretünk első és második versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 234. dicséretünk első és második versét énekeljük, jer kérjük Isten áldott szent lelkét. Helyünket, testvérek. Isten igéje már olvasott szakaszból szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetéből olvasom a 20. verssel kezdődő szakaszt, a 21. verssel bezárólag. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv olvasását ajánlja nekünk bibliaolvasó kalauzunk, és ahogy erről többször szólhattunk az elmúlt időszakban, a Jézus Krisztust követő, valló és hirdető közösség életének az első szakaszát mutatja be nekünk ez az írás. Mivel lelki értelemben kötődünk azokhoz, akikről ez a könyv is szól, fontos, hogy lássuk azokat a szálakat, amelyek révén ez az összeköttetés él. Annál is inkább, mert nyilván egyszerűbb volna a mi sorsunk, hogyha Palesztinában élnénk, és mindannyian zsidók lennénk, akkor mondhatnánk azt, hogy mi hát ezen az alapon beszélünk Jézus Krisztusról, ezen az alapon valljuk magunkat keresztényeknek, de nem ott élünk, és nem is vagyunk az ószövetségi értelemben vett vallásos zsidók, kiválasztottak. Nagy kérdés, hogy akkor egyáltalán milyen alapon valljuk mi a magunkénak Jézus Krisztust? Milyen alapon valljuk mi magunkének az evangéliumot? Egyáltalán honnan veszük a bátorságot arra, hogy az evangéliumról beszéljünk, hogy bizonyságot tegyünk erről? Hát ennek a megértésében is segít bennünket ez a könyv, és így ajánlom a testvérek figyelmébe, mert leírja nekünk, hogy az evangélium, Jézus Krisztus személye és az ő ügye hogyan jutott ki Jeruzsálemből, az ott élő zsidóság köréből. És ez a szakasz kivezet most bennünket nem csak Jeruzsálemből, nem csak Palesztinából, hanem Palesztinából is, egy másik ország területére. Ugyanis az a rész, amelyet felolvastam, hallottuk, hogy az antiókiai gyülekezet létrejöttéről szól. És ez egy lépés volt arra és abba az irányba, egy igen fontos lépés, hogy végül az evangélium eljusson hozzánk is. Fontos, hogy ezeket a sokszor aprónak tűnő lépéseket ne tévesszük szem elől, hanem lássuk meg abban Istennek akaratát, csodáját. Ugye ennek a történésnek, hogy tudnélik, a Jézus Krisztust követők üzenete, az evangélium, az ige hirdetés, a Jézusról való beszéd kijut Jeruzsálemből, először csak Palesztinába, aztán onnan pedig a határokon kívülre, az egyik előzménye az István kivégzését követő üldözés. Látjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy az üldözött keresztjének milyen utakon próbáltak elmenekülni a mártír halál elől. Szóltam már erről a testvérek között, hogy persze az utókor hajlana arra, hogy könnyen megbélyegezze őket, miért nem lettek mártírok, de mindig jusson eszünkbe az, hogy a mártírság nem mindenkinek a sorsa. És nyilván, ha minden jeruzsálemi keresztjén ott marad volna Jeruzsálembe, akkor talán ma nem ülnénk itt, ezen a helyen, ebben a templomban, hanem talán kutyákat sétáltatnánk itt, vagy beszélgetnénk erről, arról, az élet hétköznapi dolgairól. Mert nem volna a hit, nem volna az egyház, és talán nem volna semmi, amit mi magunkénak vallunk, és amiből élünk. Szóval voltak, akik észak felé menekültek, voltak, akik eljutottak Ciprusra, és aztán voltak olyanok, akik Antiókiában kötöttek ki. Antiókia azért kerül külön említésre, mert Antiókia Észak-Szíriának volt a fővárosa, és egy olyan város volt, amelyik a római birodalom harmadik legnagyobb városa volt. Róma és Alexandria előzte meg a birodalomban, és azt követte Antiókia. A földközi tengertől mintegy 35 kilométer választja el, ez nem túl sok alkalmat adott arra, hogy a tengeren érkezve sokan eljöjjenek ebbe a városba. Régi város volt, valamikor még Krisztus előtt 301-ben alapították, és abban az időben, amelybe elvezet bennünket most az apostolok cselekedeteiről írott könyv, a lakosainak jó része római polgárjoggal felruházott zsidó ember volt. Nos, a városról jegyezzünk meg annyit, amit talán itt a könyv nem taglal nekünk, de a történészek följegyezték, és így még inkább becsülni fogjuk azt, ami ott történt, hogy egy nagyon sokszínű város volt. Ez azt jelenti, hogy különböző fajtájú és műveltségű emberek találkoztak benne. Ott voltak a római magas körök tisztviselői, a zsidó kereskedők, arab karavánosok, de ott voltak ebben a városban a görög tudósok is, filozófusok is. Följegyzik a város lakosságáról, hogy az új szellemi irányzatokra rendkívül fogékonyak voltak. Mindenre felfigyeltek, ami a megszokottól elütött. És az is igaz volt, hogy ha valami Antiókiában szimpátiára talált, ha egy nézet, egy gondolat ott befogadtatott, akkor pont amiatt, hogy ebben a városban nagyon sokan megfordultak, széles körben elterjedt a birodalomban. Nos, most azt látjuk, a 20. versben így olvastuk, hogy volt néhány cirénei és ciprusi férfi, akik az üldözés kapcsán eljutottak Antiókiába. És azt is olvassuk róluk, hogy görögökhöz is szóltak, hirdették nekik Jézus Krisztust, méghozzá az Úr Jézus Krisztust. És úgy foglalja Lukács röviden össze, hogy az Úr keze velük volt. És létrejött az ő bizonyságtételük nyomán ott egy gyülekezet, amely már tehát nem Palesztinában van, amelynek a tagjai már nem kifejezetten ószövetségi értelembe vett vallásos zsidók, akik most odafordulnak Jézus Krisztushoz, és azt olvasjuk, hogy ez a gyülekezet elkezdett rendkívüli módon fejlődni. Híre is ment annak, hogy ott egy közösség, egy keresztjén Jézus Krisztust követ. Tudjuk, hogy ebben az időben, Jeruzsálemben, ott az apostolok között volt egy igen fontos kérdés, amiről folyton folyvást tárgyaltak, ez pedig pontosan az a kérdés volt, hogy a Jézus Krisztus evangéliumát ki kell-e adni, ki kell-e vinni a pogányság közé. Hosszú évszázadokkal Jézus Krisztus előtt és évezredekkel úgy élt a zsidóság, hogy egy zárt közösség volt. És az ő életük, ahogy Isten velük cselekedett, az lett jellé a többi nép előtt. Nemigen folytattak missziót, nemigen végeztek a zsidók olyan munkát, hogy pogányokat, akik nem zsidóknak születtek, azokat betérítsenek a zsidók közé. Nem volt ez program az ő életükbe. Most, amikor Jézus Krisztus azonban elment közülük és parancsot adott nekik az evangélium hirdetésére, maguk is megtapasztalták már ott Jeruzsálemben, hogy hitre jutnak úgynevezett pogány emberek is, akik nem zsidónak születtek, akiknek nincs az életében semmiféle előzménye a zsidó ószövetségi vallásnak. És ez bizony arra adott okot, hogy elkezdjenek arról gondolkozni és beszélni, hogy hogy is van ez. Hát akkor megtérhetnek a pogányok is Jézus Krisztushoz? És ha megtérnek, akkor nem kellene esetleg közösséget vállalnunk velük? Nem csak úgy, hogy befogadjuk őket a mi köreinkbe, hanem úgy is, hogy elmegyünk közéjük, és bizonyságot teszünk nekik. És miközben Jeruzsálemben ezt a nagyon fontos kérdést igyekeztek az apostolok maguk között tisztázni, mert azért ennek súlya volt, ez nem lehetett csak úgy hirtelenjében egy tolvonásra elintézni, hogy nem vagy igen, aközben Antiókiában hitre jutnak emberek, és ennek a híre megérkezik hozzájuk. Nagyon fontos látnunk azt, hogy az antiókiai gyülekezet továbbfejlődése, erősödése és későbbi meghatározó szerepe mögött több fontos dolog is meghúzódik. És ezekről szeretnék szólni a testvéreknek, mert majd látni fogjuk, hogy hogyan kapcsolódunk mi be ebbe az egész körforgásba. Legelőször is, amikor megérkezik Jeruzsálembe az antiókiai megtéréseknek, ébredésnek a híre, akkor azt kell lássuk, hogy ennek a gyülekezetnek, és ezt kellett lássák Jeruzsálemben is az atyák, a létrejötte nem kifejezetten zsidó misszionáriusokhoz kötődik. De nagyon fontos, amit itt megemlít Lukács, hogy néhány ciprusi és cirénei ember volt az, aki elment Antiókiába. Testvérek, egy nagyon fontos dolog történt Antiókiába, emberek megtértek. Mindent oda adnánk azért, hogy minél több ember megtérjen. És a Krisztus ismeretére eljusson. És ma mindent megtesz néhány keresztjén azért, hogy ez így legyen, de nem tudunk embereket megtéríteni. Most azt látjuk, hogy ciprusi és cirénei emberek, akiknek még nevük sincsen, mert nem jegyezték le a nevüket, elmentek, bizonyságot tettek Jézus Krisztusról, és az Úr keze velük volt. Miből tudjuk, hogy az Úr keze velük volt? Egyrészt abból, hogy vették a bátorságot és szólták Krisztust, másrészt meg abból, hogy Isten megáldotta az ő munkájukat. Hallgattak rájuk. Testvérek, a hit dolga, Jézus Krisztusban való hit dolga az nem egyszerűen intellektus kérdés. Nem egy értelmi kérdés, pusztán. Fontos, hogy lássuk, hogy kellenek hozzá ismeretek. De az ismeretből nem feltétlenül születik meg hit. Jézus korában ott voltak a farizeusok, akik mindent jól ismertek, csak egy dolog hiányzott az életükből, a hit. Azt is kell lássuk, hogy ahol nincsen ismeret, ott a hit sem születhet meg. Hiszen a hit azt jelenti, hogy ráhagyatkozunk arra, amit Jézus Krisztusról megismertünk. Ha valaki soha nem hallott Jézusról, ha valaki semmit nem tud Jézusról, akkor mondhatja magára azt, hogy ő hisz Jézusban, csak ez nem igaz. Mert akkor fogalma sincs arról, hogy kiben hisz. Isten nem akarja azt, testvérek, hogy mi vakon higgyünk, most értsétek jól. Azért adta nekünk a kijelentést, azért szól a prédikáció, hogy mi megtudjuk, megismerjük, kicsoda az a Jézus Krisztus, akiben bízhatunk. És valóban a földi életünkben is a legtöbbször ráfázunk arra, amikor valakiben ismeretlenül bízunk. Vannak itt jó néhányan, akik az én tudomásom szerint is belecsúsztak ebbe a hibába, hogy ismeretlenül megbíztak valakiben. Aztán mi lett a vége? Oda lett a pénzük, vesztesei lettek ennek a bizalomnak. Isten azért beszél nekünk önmagáról, Jézus azért engedte meg, hogy a kijelentés megszülessen, hogy mi megtudjuk azt, hogy kiben kell bíznunk, hogy kicsoda ő. Nos, testvérek, ezek az emberek elmentek, szóltak Jézus Krisztusról, és ott az alapján, amit elmondtak az Úr Jézusról, így találjuk itt a szövegben, hogy az Úr Jézusról, ez azt jelenti, hogy úgy hirdették Krisztust, mint aki föléje való mindannak, amit eddig ott Antiókiába hirdettek. Aki Úr ezek fölött. Nem azt mondták, hogy adunk nektek egy alternatívát a görög vallás mitológiái mellé, hanem úgy beszéltek Jézusról ezek a ciprusi és cirénei emberek, mint az Úrról, aki mindezek fölött Úr, aki nagyobb ezeknél. Azt olvassuk, hogy beszéltek erről az Úr Jézusról, és az Úr keze velük volt, és megszületett az ő hallgatóságuk szívében a hit és bizalom. Nincs ezeknek az embereknek neve, de kikerülhetetlenek. Testvérek, sokszor gondoljuk azt, hogy az egyház, a gyülekezet csak ismert, neves emberek nevére, személyére épülhet föl. És lássuk meg, hogy Istennek úgy tetszett, hogy ott Antiókiában úgy szülessen meg a gyülekezet, hogy semmit nem tudunk arról, hogy kik voltak azok, akik ott Jézus Krisztus evangéliumát meghirdették. Téved az, testvérek, aki arra gondol, hogy az egyháznak a kulcsa itt a földön a pápa. Téved az, aki arra gondol, hogy az egyház létének a kulcsa az a bíborosi kar, vagy a püspöki kar, vagy a mi emberi szervezeteink. Testvérek, az egyház létének, megmaradásának a titka sokszor a ciprusi és cirénei emberek bizonyságtétele. Aki lehet bárki közülünk, akivé lehetek én magam is, mint ige hirdető. Nem olvassuk azt, hogy ezek a hívők valami nagy, hatalmas kiképzést nyertek volna Jeruzsálemben. Nem is volt erre egyszerűen idő. Ők csak elmentek, és bizonyságot tettek ebben a városban Jézus Krisztusról, az Úrról, aki Úr mindenek felett. Ennek a gyülekezetnek az élete így kezdődött. És a gyülekezet és egyház élete, ahogy hallottunk erről most a KT-ban is, mindig így kezdődik, és ez a folyamat így áll fönn, hogy vannak bizonyságtevő emberek, akik beszélnek Jézusról, és az ő bizonyságtételük nyomán hit és bizalom ébred a Szentlélek ereje kapcsán a szívekben. Ma is erre van szükség, ezért kell hirdetni az evangéliumot. Az egyházat nem lehet megszervezni a földön, testvérek, mert az egyház feje Isten. Ő az, aki a Szentlélek erejével meg tudja erősíteni a bizonyságtételt, ő az, aki újonnan tud szülni, és ebben innentől kezdve lényegtelenné válik az, hogy ki az, aki az evangéliumot hirdeti. Nyilván csak olyan hirdeti, aki ismeri is. Csak olyan beszélhet róla, aki maga is kegyelmet nyert már Istentől. Ennek a gyülekezetnek tehát a létrejöttében igen fontos, kikerülhetetlen és alapvető szerepe volt ennek a néhány neve nincs embernek. Ez az első dolog, ami kulcsa volt egy gyülekezet növekedésének, hogy ők a hitre épültek föl. Aztán látjuk azt is, hogy a gyülekezet rendezetten kezdett el növekedni. És ennek a kulcsa meg abban állott, hogy amikor eljutott a hírük Jeruzsálembe, akkor a Jeruzsálemben élő tanítványok, apostolok és keresztjének nagyon helyesen úgy döntöttek, hogy elküldik Barnabást oda Antiókiába, egyrészt, hogy nézze meg, hogy valóban keresztjének, Isten félő, Jézus Krisztust követő emberek vannak-e ott Antiókiában, és hogyha úgy van, akkor segítse őket. Magyarán azt kell lássuk ebből, testvérek, hogy a jeruzsálemi testvérek maguk között fölismerték, hogy Barnabás lesz erre alkalmas személy. Egyességre jutottak. Barnabás el kellett, hogy fogadja ezt a küldetést. Ahogy látjuk, el is fogadta ezt a küldetést. Elment. És bízniuk kellett abban, hogy Isten szent lelke tanácsolni fogja Barnabást. Egyrészt, hogy amit ott lát, azt ő helyesen tudja majd értékelni. Bízniuk kellett abban, hogy Barnabás nem fog tévedni. És abban is bízniuk kellett, ismerve Barnabást, hogy ő alkalmas lesz majd arra, hogy ezt a közösséget erősítse. Nem véletlen jegyzi meg Lukács, hogy Barnabás derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Ez nem azt jelenti, hogy amikor oda ment, akkor ez így lett, hanem már előtte így volt. Ezért jutott neki ez a feladat. De lássuk meg azt is, hogy ebben benne volt az a csoda, hogy a Jeruzsálemben élő közösség addigra Isten sokféle vezetését élvezve nyitottnak mutatkozott arra, hogy egy idegen országban levő, idegenekből álló közösséget, aki Jézus Krisztust a magáénak vallja, valamilyen módon testvérként tekintsen. Ez igen fontos dolog, hiszen ahogy mondtam, a zsidó kultúra hosszú évszázadokon keresztül úgy működött, hogy a pogányoknak még a küszöbét sem lépjük át. Nem, hogy barátkozunk velük, nem, hogy testvéreinknek fogadjuk be őket, még a küszöbüket sem lépjük át. És most a jeruzsálemi gyülekezet hoz egy olyan döntést, hogy képes és kész testvéri kapcsolatra lépni azokkal, akik ott Jézus Krisztus követőivé lettek. Mondhatjuk úgy is, hogy az erősebb, a hitben előrébb járó fölkarolja azt, aki most lépett a hitnek az útjára. Testvérek, fontos rész ez a gyülekezet épülésének szempontjából, hiszen ahogy mondtam, az a néhány ciprusi és cirénei ember el tudta mondani, hogy mit hisznek Jézus Krisztusról, de nyilvánvalóvá válik az, hogy nem voltak arra alkalmasak, hogy ők a gyülekezetet vezessék. És amikor Jeruzsálemből megérkezett Barnabás az apostolok megbízásával, az apostolok azon felismerésével, hogy ő alkalmas vezetője a gyülekezetnek, akkor ez a gyülekezet fejlődésére újra szép hatással volt. Ez megerősítette azt, ami ott addig történt. És még a harmadik lépés, amit látunk, hogy amikor Barnabás látja ennek a gyülekezetnek a növekedését, gyorsan fölméri, hogy ő egyedül ezt a szolgálatot nem tudja elvégezni. Tudjuk, hogy ebben az időben még nagyon sok mindent vártak a gyülekezet vezetőitől. Nem csak az volt a dolguk, hogy az evangéliumot hirdessék, hanem igen-igen sok egyéb dolog is rárakódott a gyülekezet vezetőire, amelyet már Jeruzsálembe tisztáztak, de itt, ebben az időben, a pogány közösségekben még ezeknek a kulcs embereknek kellett gyakorlati dolgokat is a hátukra venniük, azért, hogy a gyülekezet növekedhessen. És ez nyilván attól vonta el őket, hogy az ige hirdetéssel, a tanítással többet foglalkozhassanak. Barnabás, amikor ezt fölismeri, akkor elmegy Tarzuszba, mert hallottak, tudnak Saulról, a későbbi Pálról, és megkeresi ott Sault, azaz Pált. Alkalmas munkatársat keres, hogy annak a gyülekezetnek az élén, az ő vezetése alatt ne legyen megrekedés. És így ketten lesznek tanítóivá a gyülekezetnek, Barnabás és Pál, mert azt olvastuk róluk, hogy ők egy éven keresztül dolgoztak a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Tehát azért jön oda Pál, hogy tanítson. A tanítás, ahogy erről szóltunk, már elmélyíti, megacélozza a hitet. Tudjuk azt innen is, de sajnos már saját tapasztalatból is, hogyha a hitre jutottak tanítása elmarad, akkor a hit az könnyen elsekélyesedik. És a sekélyes hitű hívők, azok egyrészt nem végzik el a rájuk bízott szolgálatot, másrészt sokszor zsákmánnyá lesznek. Megjelennek hamis tanítók, és kihasználva a tudatlanságot, a hitben való kiskorúságot, már viszik is a gyülekezeti tagokat. Pál és Barnabás fölismerték azt, hogy nem elég az, hogy hitre jutottak ott Jézus Krisztusban ezek az emberek, hanem tanítani kell őket. Hiszen azt mondtuk, hogy ez egy vallásilag sokszínű város volt. Hát rengeteg filozófia, rengeteg gondolat fenyegette az ott hitre jutó keresztényeket. Az fenyegette őket, hogy majd azokból a gondolatokból is megtartanak az életükbe néhányat. Keveredik majd a keresztény hit, a Jézus Krisztusról szóló tanítás a görög mitológiával, meg minden egyébbel, ami ott megfordult, és majd lesz belőle egy ilyen zagyvalék, egy zavaros valami. És ez Barnabás nagyon helyesen ismerte föl, és elindult, elhívta maga mellé Pált, azért, hogy tisztázzák ezeket a dolgokat, és kitartással tanították a gyülekezet minden egyes tagját. Kedves testvérek, ez igen fontos dolog ennek a közösségnek a fejlődésében, és minden időben fontos dolog egy közösség fejlődésében, hogy a hitre jutás után van-e tanulás. És talán meg is kérdezhetjük azt elsősorban önmagunktól, hogy többet tudunk-e a mi Úrunk Jézus Krisztusról? Többet tudunk-e az evangéliumról? Többet tudunk-e a Szentírásról annál, mint amikor hívőkké lettünk? Nagyon sokszor az ember, aki megtér, úgy gondolja, hogy révbe ért. És innentől kezdve már majd csak ki kell bírni valahogy az örök életig. Valahogy át kell vészelni ezt a földi életet. Időnként elsírjuk magunkat Isten előtt, nagy kéréseink vannak ő előtte, máskor bánkódunk, hogy nem teljesítette a mi kérésünket, és igazából nem akarjuk mélyíteni, megacélozni a mi hitünket. Nagyon sok keresztény ide-oda csapódik, hol egyik, hol másik közösségbe. Máskor azt látjuk, hogy különböző szektáknak, különböző gondolatoknak válnak a rabjaivá keresztjének, akik nem akarnak tanulni, akik nem akarják a hitük mélyét kiaknázni. Mi hol tartunk, testvérek? Antiókiában ennek a gyülekezetnek a tagjai alázattal hallgatták a tanítóikat, nem csak hallgatták őket, hanem meghallgatták, megértették, amire azok tanítják őket, és ez a gyülekezetnek az áldásává lett. Egyre mélyebb hittel, egyre nagyobb meggyőződéssel ragaszkodtak Jézus Krisztushoz. És van egy negyedik dolog is, ami ennek a gyülekezetnek, a gyülekezet erősödésének a következménye. Ez pedig az, amit így olvastunk itt a szakasz utolsó verseiben, hogy Antiókiában nevezték először a tanítványokat keresztényeknek. És ezt húzzuk is alá, testvérek, hogy a kereszténység nem Rómával kezdődött. Antiókia volt az Észak-Szír főváros, az a hely, ahol először Jézus Krisztus tanítványait, és ez alatt már nem az apostolok értendők, hanem az ottani gyülekezet tagjai értendők, ott kereszténynek nevezték őket. Azt tartják a kutatók, hogy ez a név abban az időben egy gúnynév volt. Ez fontos, hogy őket nevezték így. Nem ők nevezték magukat keresztjének, hanem azt olvassuk, hogy a környezet nevezte őket keresztjéneknek. Azt jelenti ez a szó, hogy a Krisztus tanítását valló és követő. És úgy néz ki a kor szokásaiból, nyelvjárásából, hogy ezt mint egy gúnynevet akasztották rájuk. Na, ők annak a názáretinek, annak a zsidónak a követői. Aztán azt látjuk, hogy az idő múlásával a keresztjének ezt a nevet már örömmel viselték. Ott sem menekültek el az antiókiai testvérek azelől, hogy őket Jézus Krisztusért gúnnyal illessék. Később pedig örömmel viselték ezt a nevet. A gyülekezet már alkalmazta magára ezt az elnevezést, különösképpen is a pogány területeken. Testvérek, amikor keressük a szálakat, ami bennünket a Jézus Krisztus követésére elhívott és odaállt jeruzsálemi gyülekezete összeköt, ha keressük a szálakat, amelyek bennünket Jézus Krisztussal összekötnek, és ha keressük azokat az okokat, hogy milyen alapon beszélünk mi Jézus Krisztusról, és milyen alapon hirdetjük őt, akkor, ahogyan mondtam, a szolgálat elején kikerülhetetlen, hogy ne lássuk meg azt, hogy Isten hogyan munkálta ki az első évszázadban azt, hogy az evangélium kijusson Palesztínából, és csendesen, lassan, de nagyon határozott úton eljusson hozzánk is. Ahogy hallottuk a KT kérdésében, az egyházat, ami Urunk Istenünk szervezi. Úgy szervezi, hogy fölhasznál ebben bennünket embereket. Fölhasználta István halálát, ami révén keresztjének elmenekültek, el Jeruzsálemből, el Palesztínából, aztán fölhasználta azoknak az egyszerű embereknek a bizonyságtételét, akik nem restelték azt, hogy Antiókiában előálljanak az evangéliummal, hogy szólják az evangéliumot, és innentől kezdve már kim vagyunk a pogányság között, és amikor Isten ezt azzal bélyegzi meg, hogy a pogányok megtérnek, akkor óhatatlan, hogy ne lássuk Isten akaratát. Mert ha Isten nem akarja, akkor mi nem térünk meg. Ha ő akarja, akkor pedig ez a bizalom fölébred a mi szívünkbe. Isten az, aki cselekedett, és Isten az, aki cselekszik. Így jutottak hitre eleink, és így juthatunk hitre mi magunk is. Testvérek, azt gondolom, hogy amikor ezzel szembe találkozunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a Isten akaratából mi élő hitre jutottunk Jézus Krisztusban, akkor mondhatjuk azt mi is, hogy lelki szálak kötnek bennünket Jézus Krisztushoz, és ezek a szálak ugyanolyan erősek, mintha zsidók lennénk, Jézus Krisztushoz való kötődésünk pedig arra indít bennünket, hogy amit Jézus Krisztus egyszer az ő tanítványainak meghatározott, azt mi magunk is megtegyük. Hiszen azt mondja az Úr Jézus az ő tanítványainak, hogy menjetek el, hirdessétek az evangéliumot. És ha ők ezt nem teszik meg, akkor ma mi talán nem hiszünk. És ha mi nem tesszük meg, akkor jönnek azok a nemzedékek, akik Jézus Krisztusban nem hisznek. Miért nem hisznek? Mert nem is hallottak róla. Mert nem is beszélt nekik róla senki. Hogyan hinnének abban, akit nem ismernek? Hogyan bíznának abban, akiről nem beszélnek nekik olyan emberek, akik Jézus Krisztust ismerik? Testvérek, küldetésünk, nem csak lehetőségünk, hanem szigorúan küldetésünk az, akik hiszünk Jézus Krisztusban, hogy róla bizonyságot tegyünk minden időben. Lehet, hogy nem tartjuk magunkat valami nagy szám embereknek. Lehet, hogy úgy gondolkozunk magunkról, hogy hát csinálják ezt a lelkészek, csinálják a presbiterek. De mindig jusson eszünkbe az, hogy egy nagyvárosban a keresztény közösség úgy alakult meg, hogy néhány neve nincs hívő beszélt Jézus Krisztusról. Bizonyságot tettek Jézus Krisztusról, és akik ezt látjuk, hitben előbbre járunk. Fontos is, hogy fölkaroljuk azokat, akik a hithez közelednek. Itt a gyülekezetben is. Fontos dolog az, hogy akik még nem érzik magukat Krisztusénak, akik még nem tudnak hinni, azokat szeretettel fölkaroljuk, tanítsuk és buzdítsuk. És ha kell, azt is föl kell vállalnunk, hogy Jézus Krisztusért bennünket megbélyegeznek. Minden nappal közelebb lépünk egy olyan korhoz, ahol a Jézus Krisztushoz való tartozás amely nem az egyházhoz való tartozást jelenti, hanem egy hitbeli elköteleződést Jézus Krisztus mellett, újra a világ szemében a gúny tárgya lesz. Nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg ebbe a korba. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon. És én úgy gondolom, hogy az ördög ma is rostálja a keresztényeket. Akinek nincs kellő ismerete, akinek nincs megacélozott hite, az mindig kihullik ebben a rostában. A soha nem marad fönn. Boldogok azonban azok, akik hisznek, boldogok azok, akik bíznak, mindazok ellenére, amit talán látnak és tapasztalnak. És boldogok azok, akik erről a bizalmukról, Jézus Krisztusba vetett hitükről, mindenféle fajta félelem nélkül bizonyságot tesznek. Erre hívlak benneteket, a lakótelepi házak tele vannak, a környezetünk tele van emberekkel, akik Jézus Krisztusról nem hallottak, vagy amit hallottak, azt jobb lett volna, ha nem hallják, vagy Jézus Krisztusról olyat hallottak, ami nem egészen úgy van, és ha valakinek a hivatása, kötelessége ő számukra elmondani az igazságot, azok mi vagyunk, akik Jézus Krisztust ismerjük, akik Jézus Krisztust követjük. Buzgolkodjunk ebben, hiszen ezt tették a mi eleink is, és ahogy mondtam, Isten őket használta föl arra, hogy most itt ülhessünk mi is. Ha szeretnénk azt, hogy ebben a templomban majd 50 év múlva is emberek üljenek, amikor mi már nem leszünk, akkor óhatatlan az, hogy mindannyian ebben a küldetésben és ebben a szolgálatban részt vegyünk. Adjon nekünk ehhez az erőt, ami Urunk az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek testvérek, most énekeljünk, mielőtt elcsendesednénk imádságra. A Barna énekes könyvünk 778. énekéből az első és a harmadik verset fogjuk énekelni. A 778. dicséret első és harmadik versét énekeljük. Mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek? A 42. Zsoltár dallamára énekeljük ezt a dicséretet. Thank you. foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan könnyű magunkra aggatni ezt a jelzőt, hogy keresztjének vagyunk, de valóban igaz, amit énekeltünk, mit használ ez nekünk, ha nem aszerint élünk, és nem aszerint cselekszünk. És köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy mindazok, akikre először ragasztották ezt a nevet, hogyan éltek, miként cselekedtek, és az ő hűségük és szolgálatuk nyomán miként lehetünk mi magunk is most a te titkodnak, az Úr Jézus Krisztus evangéliumának hallgatói, megértői és megcselekvői. Köszönjük, Urunk, hogy fölnyitod a mi szemünket, és arra emlékeztetsz bennünket, hogy milyen fontos a mi egyéni szolgálatunk, amit mi olyan sokszor csekélynek, semminek tartunk, amit mi olyan sokszor el is halasztunk, gondolván nem ez a mi dolgunk. Köszönjük annak a néhány embernek a bizonyságtételét, akiken keresztül az evangélium egyre messzebb jutott Jeruzsálemtől, és akiknek a szolgálata nyomán végül majd eljutott hozzánk is. Köszönjük neked hitvalló őseinket, mindazokat, akiket ezek közül mi magunk is ismerhettünk, akik szólták nekünk az evangéliumot, akik tanítottak bennünket, akik imádkoztak, érettünk. Köszönjük mindazokat, akik ebben a közösségben elöljáróink voltak. Áldunk és magasztalunk azokért, akik a hitnek hűségében éltek. És arra kérünk téged, taníts bennünket. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz, hogy nekünk magunknak is meg kell tanulnunk a hitnek dolgait, és a mi hitünknek meg kell erősödnie. De ugyanakkor el kell végeznünk szolgálatunkat is. Légy segítségül ebben, Urunk, hogy ne tartsuk magunkat vissza, ne tartsuk magunkat alkalmatlannak ott, ahol te alkalmasságot adtál nekünk. És kérünk mindazokért is, akik körülöttünk élnek, akik sokféle filozófiától, tanítástól szennyezetten gondolkoznak, segíts nekik úgy beszélni rólad, mint Úrról, aki Úr vagy élet és halál fölött, aki Úr vagy mennyen és földön, aki Úr vagy az ítéletre, a megmentésre és a kárhoztatásra. Urunk, taníts így bennünket, és köszönjük is, hogy most utálunk nyúlsz, és beszélsz hozzánk. Segíts, hogy egymást is hadd tudjuk bátorítani, és hitünkben így erősödhessünk egymás hite által. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket az elkövetkezendő héten, s ahol utat és lehetőséget nyitsz nekünk, ott engedd, hogy járjunk bölcsen, alázatosan, de ugyanakkor benned mégis biztosan. Amen.